Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Rekordméretű 2 tonnás holdhalra bukkantak Spanyolország partjainál. Amatőr búvár bukkant egy rejtélyes kardra a tenger mélyén. Jön a mesterséges kávé, laborban már sikerült előállítani. Az úgynevezett vénaszkenner vezet a számítógépes több lépcsős azonosításban. Már izzadságból is mérhető a vércukorszint. Hamarosan 8 kerékpárúton lehet majd találkozni világító burkolati jelekkel itthon. Létrehozták az érintés érzetét légsugarak segítségével. Kereskedelmi és orvosi drónokat tesztelnek Izraelben. Az erdei biodiverzitás kulcsfontosságú környezeti tényezőit vizsgálták itthon. És elkészült az a teleszkóp, amit kilőnek hamarosan az űrbe. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Először tehát arról hallhatnak, hogy rekordméretű 2 tonnás holdhalra bukkantak Spanyolország partjainál. A vízi élőlény 3,2 méter hosszú, majdnem 3 méter széles és 2 tonna súlyú volt, és egy tonhalat halászó hajó hálójába került a spanyol partoknál. A bizarr formájú óriás holdhal elsősorban medúzákat eszik. Ezzel a mérettel pedig a tengerbiológusok állítása szerint az egyed rekordméretűnek számít a régióban. A faj a sebezhető kategóriába tartozik, Európában nem fogyasztható. Megpróbálták feltenni az egymázsát mérő mérlegre, de túl nehéz volt, mondta a tengerbiológiai laboratórium vezetője, akit értesítettek a különleges fogásról. Testfelépítését tekintve és más fogásokkal összehasonlítva súlyát 2 tonnára becsülték. A halat először egy víz alatti kamrában különítették el, majd darúval a fedélzetre emelték pár percre, amíg megmérték, lefotózták és DNS mintát vettek tőle. Végül visszahelyezték a vízbe, a hal pedig sértetlenül elúszott. A hír után, amely arról szólt, hogy rekordméretű 2 tonnás holdhalra bukkantak Spanyolország partjainál, maradjunk továbbra is képletesen a víz alatt. Most arról számolunk be, hogy amatőr búvár bukkant egy rejtélyes kardra a tenger mélyén. Egy keresztes lovak 900 éve tengerbe ejtett kardját találta meg egy izraeli amatőr búvár egy tengerparti város közelében. A város régészeti hatósága szerint a kard megtalálásának helye a keresztes hadjáratok korában, a 11.-14. században is kikötőként szolgálhatott. Az amatőr búvár kőből és vasból készült horgonyokat, cserépdarabokat és egy kagylókkal és tengeri üledékkel körbenőtt, lenyűgöző szépségű kardot talált, amelynek pengéje mintegy 1 méter hosszú, markolata pedig körülbelül 30 centiméteres. Az öblöt már régóta figyelik a régészek, mert korábban is találtak benne ókori tárgyakat, de nagyon nehéz kutatni, mert a tengerfenéki homok mozgásától függően hol felbukkannak, hol pedig eltűnnek a tengerbe esett tárgyak. Izraelben az utóbbi években egyre népszerűbb a tengeri úszás és az amatőr búvárkodás, így egyre több lelet kerül napvilágra. Ezt az öblöt már 4000 évvel ezelőtt a késő bronzkorban is kikötésre használták a korábban előkerült emlékek alapján, és most a kard révén bebizonyosodott, hogy egészen 900 évvel ezelőttig használatban lehetett. A laboratóriumban a restaurátorok megtisztítják, majd a régészek megvizsgálják a kardot, amely később a nagy közönség elé kerülhet.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Jön a mesterséges kávé, laborban már sikerült előállítani. És az úgynevezett vénaszkenner vezet a számítógépes, több lépcsős azonosításban, ezekkel a témákkal folytatjuk műsorunkat. Jön a mesterséges kávé. Finn kutatók a kávébab termesztésének fenntarthatóbb alternatíváját fejlesztették ki. Laboratóriumban állítottak elő kávét, amelynek aromája és íze is hasonlít az igazihoz. állati és növényi eredetű termékek létrehozásához használt tápoldatban nevelt sejtkultúrákból állították elő a fenntartható kávét. A sejtkultúrából nevelt kávéban sok lehetőség rejlik. Természetesen nem 100%-os, de az íze olyan, mintha különböző típusú kávék keveréke lenne. A kutatócsoport vezetője úgy vélekedett, a laboratóriumban előállított kávé fenntarthatóbb alternatívát kínál az igazi kávé termesztésével szemben. A kávé iránti kereslet miatt ugyanis egyre nagyobb területeket használnak fel a kávébab termesztésére, ami erdőirtáshoz vezet. A kutató szerint a laboratóriumban termesztett kávé javára szólnak környezetvédelmi előnyei, köztük a növényvédőszerek és műtrágyák használatának csökkenése. Jön tehát a mesterséges kávé, laborban már sikerült előállítani, erről számoltunk be az elmúlt percekben, most pedig arról szólunk, hogy az úgynevezett vénaszkenner vezet a számítógépes több lépcsős azonosításban. Az egyik technológiai fórum konferenciájának fókuszában az ipari digitalizáció és kiberbiztonság állt, például a multifaktoros azonosítás használata. A magyar találmány a legbiztonságosabb azonosító, mondta a cég biztonsági szakértője. Valószínűleg mindenki találkozott már a több lépcsős, úgynevezett multifaktoros azonosítás valamilyen formájával. Egy erős jelszó ugyan valamilyen szintű védelmet jelent az adatlopások és internetes támadások ellen, a legjobb jelszó sem jelent 100%-os védelmet. Éppen ezért elhagyhatatlan a multifaktoros azonosítás bármilyen komoly szolgáltatásnál, hangzott el a konferencián. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónév és jelszó párosa mellett egy második vagy akár harmadik módszerrel is bizonyítja azonos időben a rendszernek az ember, hogy tényleg ő az, aki megpróbál valahová akár az interneten belépni és használni, nem pedig illetéktelen. A többfaktoros azonosítás fizikai formájú beléptetés során is használható, például munkahelyeken, és segítheti a munkaidő nyilvántartását is. A multifaktoros hitelesítés több módszerrel is elvégezhető a gyakorlatban. A legelterjedtebb és legismertebb formája talán az egyszeri jelszavas telefonos azonosítás. Ezt használják például a pénzintézetek is, illetve az internetes szolgáltatások jelentős része, mivel rendkívül gyors és egyszerű. A felhasználó bejelentkezési kísérlete után kap mobiltelefonjára egy alkalmazáson belüli értesítést, SMS-t, illetve telefonhívást, melynek segítségével egyszeri azonosítás történik. Ugyanakkor biztonsági szempontból nem a legmegbízhatóbb. Az SMS-ben érkező kód támadók által elméletben elfogható, így megkerülhető vele a hitelesítési folyamat. A második módszer valamivel biztonságosabb, ám költségesebb is. Ez a hardware tokeneken alapuló többfaktoros azonosítás. Ilyen esetben a kulcstartó pendrive méretű fizikai hardware, a mobil token vagy egy beépített kis kijelzővel rendelkezik, melyből a felhasználó leolvashatja az ellenőrző kódot, vagy a kulcsot a hardware közvetlenül a számítógéppel kommunikálva adja meg, kihagyva a potenciális veszélyforrásnak tekinthető emberi tényezőt. A többfaktoros azonosításra potenciális megoldást jelent a biometrikus azonosítás. Ez jelentheti új lenyomat leolvasását, retina alapú azonosítást, hangfelismerést vagy akár tenyérvéna szkennelést is. Mivel az emberek mindegyike egyedi adottságokkal rendelkezik, így a biometrikus azonosítás jelentheti a legpontosabb és a támadók által legnehezebben áttörhető védelmi falat. Az úgynevezett vénaszkenner vezet a számítógépes több lépcsős azonosításban, hallhattunk az elmúlt percekben erről. Műsorunkat hamarosan folytatjuk két témával. Már izzadságból is mérhető a vércukorszint. És hamarosan 8 kerékpárúton lehet majd találkozni világító burkolati jelekkel itthon.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A mikrofonnál Kecskés Ákos. Köszöntöm azokat a hallgatókat, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állása című műsorba, melyben most arról szólunk, hogy már izzadságból is mérhető a vércukorszint. Egy amerikai egyetem tudósai kifejlesztettek egy új eszközt, amely a diabétesszel együtt élő emberek vércukorszintjét pusztán a bőrre tapasztva is ellenőrizni tudja. Napjainkban a diabétesszel együtt élő emberek jobbára újbegy beszúrással járó tesztekkel vagy bőr alá beültetett szenzorokkal tudják ellenőrizni a vércukorszintjüket. Tudósok kifejlesztettek egy új eszközt, amely ugyanezt a munkát immár pusztán a bőrre tapasztva is képes lehet elvégezni. A szenzor egy nikkel arany bevonatba borított, lézerrel indukált grafénból készült habelektródát tartalmaz. Bár a grafén egy rendkívül erős, kémiailag stabil és elektromosan vezetőképes anyag, önmagában nem érzékeny a glükózra. A nikkel ezzel szemben éppen azért kapott helyet az elektródában, mert ez a fém különösen szenzitív a vércukorra. Az aranyra azért van szükség, hogy a nikkelre adott esetleges allergiás reakciókat visszafogja. A bőrre tapasztható szerkezet úgy működik, hogy a hajszálcsövesség elvén egy kicsiny bemeneti nyíláson keresztül felszívja a verejtéket, majd pedig a folyadékot becsatornázza egy lúgos oldattal teli kamrába. A rendszer a páciens testéről szigorúan elzárva tartja az anyagot. A verejtékben jelentkező glükóz molekulák a kamrában kölcsönhatásba lépnek az oldattal, és a tapasz az így keletkezett vegyületet elvezeti a hab elektródához. A kemikália itt reakcióba bocsátkozik a nikkellel, és a találkozás közben egy elektromos jel keletkezik, amelynek erősségét egy beépített vagy egy külső műszerrel felmérve az izzadság, illetve indirekt módon a véráram glükóz szintje már könnyen ellenőrizhetővé válik. Már izzadságból is mérhető a vércukorszint, erről hallhattak hallgatóink a Tudomány mai állásában. Most folytatjuk azzal, hogy hamarosan 8 kerékpárúton lehet majd találkozni világító burkolati jelekkel Magyarországon. November végéig 8 kerékpárúton festenek fel világító burkolati jeleket. A Dunamenti Nemzetközi Kerékpárút burkolatába tavaly ősszel kevertek világító szemcséket Esztergomban. Ennek köszönhetően kényelmesebbé és biztonságosabbá vált az egyébként kivilágítatlan útszakasz esti, éjszakai használata. A biciklisek ugyanis sötétben vagy borús időben is könnyedén követhetik a nyomvonalat. A világító záróvonal festéket próbajelleggel, kistételben már ott is alkalmazták a szakemberek. A technológia pedig igazolta az előzetes várakozásokat. A fénnyel feltöltött szemcsék napnyugtától napkeltéig kifogástalanul jelzik a vonalvezetést a közlemény szerint. A világító kerékpárút az elmúlt egy évben jól bírta a környezeti terhelést, ezért bíznak abban, hogy a hasonló technológián alapuló burkolatjelek máshol is beválnak majd. A biciklisták után heteken belül az autósok is találkozhatnak világító záróvonalakkal. A 4-es főút vecsési szakaszán a kerékpársáv sárga jelét festik át fénnyel feltöltődő, átlátszó, speciális festékkel. Egy másik főútnál pedig azt vizsgálják majd, hogy a festés milyen mértékben növeli a Balatonfűzfő Papkeszi körforgalom éjszakai láthatóságát, közlekedés biztonságát. A hazai fejlesztésű technológia népszerű pihenővezetek, kirándulóhelyek, tömegeket vonzó turisztikai látványosságok közelében mutatkozik be a szélesebb nagyközönségnek. Hamarosan tehát 8 kerékpárúton lehet majd találkozni világító burkolati jelekkel itthon. Erről hallhattak az elmúlt percekben. A következőkben arról szólunk, hogy létrehozták az érintés érzetét légsugarak segítségével. Valamint arról hallhatnak, hogy kereskedelmi és orvosi drónokat tesztelnek Izraelben.
A Tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása most folytatódik.
Létrehozták az érintés érzetét légsugarak segítségével. Egy kutatócsoport tagjai kifejlesztettek egy olyan rendszert, amely az emberek hologramjait az aerohaptika segítségével, azaz az érintés érzetének légsugarakkal történő létrehozásával állítja elő. A 21. században a hologramokat már számos területen használják, például az orvosi és biztonsági rendszerekben, az oktatásban, vagy akár a művészetben. A tudósok még mindig dolgoznak a lézerek, a modern digitális processzorok és a mozgásérzékelő technológiák felhasználásának módszerein, hogy több különböző típusú hologramot hozzanak létre, amelyek megváltoztathatják az interakcióinkat. A szakemberek nemrég kifejlesztettek egy olyan rendszert, amely az emberek hologramjait az aerohaptika segítségével, azaz az érintés érzetének légsugarakkal történő létrehozásával állítja elő. A légsugarak az emberek ujjain, kezén és csuklóján az érintés érzetét keltik. A fejlesztéseknek köszönhetően lehetővé válna, hogy a világ másik felén találkozzunk egy kollégánk virtuális avatarjával, és valóban érezzük a kezét, miközben kezet fogunk, számolt be az egyik szakember. A korábbi érintésérzékelő hologramokhoz hasonlóan az aerohaptikus rendszer nem igényel kézi vezérlőt vagy intelligens kesztyűt az érintésérzet előállításához. A kutatócsoport ezt egy kosárlabda interaktív kivetítésével tesztelte, amelyet szerintük eléggé meggyőzően meg lehet érinteni, gurítani és akár pattogtatni. Létrehozták az érintés érzetét légsugarak segítségével, és most arról szólunk, hogy kereskedelmi és orvosi drónokat tesztelnek Izraelben. A kereskedelmi és orvosi drónok közlekedését szabályozó rendszer tesztelése során susit, fagylaltot és vérkészítményt is a levegőben szállítanak ki Izraelben. A repülésirányítás légi folyosóihoz hasonlóan központi irányítással működő drónközlekedést szolgáló úttörő rendszer tesztelésének harmadik fázisa zajlik. A tervbe vett 8-ból, melyben az ország második legnagyobb városában és környékén telefonos alkalmazásokkal megrendelt termékek célba juttatását vizsgálják. 5 szállító cég vesz részt a tesztelésen, amelyet a Nemzeti Drón Kezdeményezés, a drónközlekedést összehangoló és szabályozó szervezet végez. A tesztek egyik célja az országos drónhálózat megteremtése. A tesztelés alatt a cégek drónjai naponta mintegy 300 repülést hajtanak végre a tengerparti sushi és fagylalt rendelésektől, a kórházi vérkészítmények szállításáig, a közös irányítási rendszer által kijelölt repülési útvonalakon. A 2 éves tesztelés alatt több 10 000 drón látható Izrael egén, amelyek mindegyikét egy autópálya légi irányítási ellenőrző központjából vezérlik. Azt is kipróbálják, hogy képesek lesznek-e elvégezni a házhoz szállításokat Brazíliában. A tesztekkel azokra az időkre készülnek, amikor majd drónok tucatjai vagy akár százai repülnek folyamatosan az égbolton, különböző küldetéseket végrehajtva a közös légtérben. A rendszer képes lesz rangsorolni a különböző drónrepülést, és megtisztítani az eget, ha a nagyméretű repülőgép megjelenése ezt szükségessé teszi.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Az erdei biodiverzitás kulcsfontosságú környezeti tényezőit vizsgálták egy hazai kutatóközpont munkatársai, akik arra keresték a választ, hogy miként lehet a gazdasági hasznosítás mellett is minél inkább megóvni az erdők élővilágát. A föld szárazföldi területeinek biológiai sokféleségét jelentős részben az erdei életközösségek adják. Mivel Európa erdeinek biológiai sokfélesége is gyors ütemben és folyamatosan csökken, sürgető feladat ennek a trendnek a megállítása. Ehhez első lépésként fel kell tárni, hogy melyek azok a kulcstényezők az erdőkben, amelyek megőrzése létfontosságú a különböző élőlények számára. Következő lépésként a cél olyan fenntartható erdőművelési rendszerek kidolgozása, amelyek a gazdálkodási folyamat minden fázisa során képesek biztosítani a fenntarthatósági követelmények érvényesülését és a természetes struktúrák megmaradását, magyarázta az egyik tudományos munkatárs. A kutatás helyszínén, az Őrségi Nemzeti Parkban a hagyományos tájhasználat következtében viszonylag kis területen belül, tehát hasonló klimatikus körülmények között igen változatos szerkezetű és fafaj összetételű erdők maradtak fenn. Ezek közül jelöltek ki a kutatók 35 erdőállományt, ahol felmérték az erdők tulajdonságainak széles skáláját, és adatokat gyűjtöttek az erdei élővilágról. A kutatók a lágyszárú ajnövényzetről, a fák újulatáról, mohákról, zuzmókról, gombákról és különböző ízelt lábú csoportokról, valamint madarakról is gyűjtöttek adatokat. Emellett annak feltárására, hogy mi befolyásolja ezeknek az élőlény csoportoknak a faj gazdagságát és összetételét, részletes felméréseket végeztek a kijelölt erdők faállományának szerkezetéről és faj összetételéről. Vizsgálták továbbá az erdő alján uralkodó mikroklimatikus viszonyokat, az avar és a talaj fizikai és kémiai jellemzőit, valamint az erdőállományok táji környezetét és múltbeli tájhasználatát. Az ökológusok megállapították, hogy az erdei biodiverzitás szempontjából a legmeghatározóbb tényező az erdőállomány egyes szerkezeti elemeinek, így például a cserjeszintnek, illetve a holtfának a jelenléte. A konvencionális erdőgazdálkodás során a cserjéket és a holtfákat sokszor eltávolítják az erdőből, de a tudományos eredmények azt bizonyítják, hogy ezeknek az elemeknek a visszahagyása jelentősen megnöveli az erdei életközösségek sokféleségét, mutattak rá a kutatók. A madarak számára például a cserjeszint búvó, fészkelő és táplálkozó helyül szolgál, a pókok számára növeli a hálószövésre alkalmas strukturális elemek számát, az általa biztosított hűvös párás környezet pedig kedvező élőhelyet nyújt a különféle gombák, mohák és zuzmók számára. A holtfákhoz igen gazdag lebontó gomba közösségek kapcsolódnak, emellett bogarak és más rovarok sokaságának nyújtanak élő és táplálkozó helyet. Ezek a holtfában élő ízelt lábúak aztán más élőlények, rovarok, madarak, kisemlősök számára szolgálnak táplálékul. Az álló holtfák odvaiban számos madár és denevér talál búvó és szaporodó helyre. A kutatók szerint ugyanúgy a különlegesen nagyméretű, szabálytalan alakú és ezáltal változatos élőhelyeket nyújtó fák megőrzése is kulcsfontosságú. Számos élőlény számára bizonyult még meghatározónak a térben változatos, de zömében hűvös, párás, kiegyenlített erdei mikroklíma megléte, a zárt lombsátrat itt-ott megtörő kisebb fényes foltokkal. Ezekben a fény vagy meleg igényesebb növények és állatok is megtalálják életfeltételeiket. Emellett azt is megállapították, hogy a fafajokban gazdag erdőkben számos élőlénycsoport nagyobb fajgazdagsággal fordul elő. Eredményeik alapján az erdei életközösségek számára csupa olyan tényező bizonyult kulcsfontosságúnak, amelyek megőrzéséért az erdőgazdálkodók sokat tehetnek. Az L1 fafajok, cserjék, holtfák, nagyméretű vagy szabálytalan fák a konvencionális, vágásos gazdálkodás során is visszahagyhatók az erdő egyes részeiben, így képesek menedékül szolgálni számos élőlény számára. Az erdők hűvös, párás, változatos mikroklímájának hosszú távú biztosítására azonban a folyamatos erdőborítást fenntartó úgynevezett örökerdő üzemmód lehet a legalkalmasabb. Ennek során egyszerre mindig csak kis területen, foltokban történik a faegyedek eltávolítása, nem keletkezik nagy kiterjedésű, fátlan vágás terület. Így módon az erdei viszonyok a teljes gazdálkodási ciklus alatt fennmaradnak, és a faanyagtermelés mellett is biztosítható az erdei életközösségek megőrzése, írták az ökológusok. Az erdei biodiverzitás kulcsfontosságú környezeti tényezőit vizsgálták egy hazai kutatóközpont munkatársai, erről hallhattak az elmúlt percekben, amivel pedig folytatjuk. Egy elrejtett portréra bukkant a számítógépes rendszer, valamint a fejlett képalkotó technika Picasso egyik alkotásán.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halasz Rádió. A bizalom hangja.
különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása folytatódik.
Egy elrejtett portréra bukkant a számítógépes rendszer, valamint a fejlett képalkotó technika Picasso egyik alkotásán. A híres festőművész egyik jól ismert képe 1903-ban készült, a Vakember élete című festménye alatt egy második alkotás is rejtőzik, egy szívalakot formázó ember. A rejtőzködő aktot fejlett képalkotó technológia és a mesterséges intelligencia segítségével azonosították. A kép az emberi szem számára észrevehetetlen volt, de a számítógépet nem lehetett becsapni. Az akt Picasso úgynevezett kék korszakából, a karrierje elejéről származik. A kutatók úgy tartják, a művész ekkoriban szegény volt, az alkotáshoz szükséges anyagok viszont drágák. Picasso ezért úgy készítette egy új művet, hogy az előzőt, a feltárt aktot valószínűleg vonakodva, de átfestette. Érdekesség, hogy ugyanez a mesztelen alak a művész szintén 1903-ban keletkezett képén is felbukkan. A kép alá rejtett alakot a festmény rétegekre való bontásával tudta beazonosítani a számítógépes rendszer. A kutatók ezután 3D-s nyomtatással egy vásznon újraalkották, pontosan abban a méretben, ahogy Picasso is megálmodta. Folytatjuk a tudomány mai állását azzal a hírrel, hogy elkészült az a teleszkóp, amit kilőnek az űrbe. A NASA következő generációs űrteleszkópját a legfrissebb tervek szerint idén december 18-án indítják útnak. Az elődjét leváltó 70-szer nagyobb kapacitással bíró űrobszervatórium indítását eredetileg 14 évvel ezelőttre, 2007-re tervezték, de mostanra úgy tűnik, sikerült a mérnököknek a tesztek során felmerülő problémákat kiküszöbölni, így a kilövés is egyre közelebb került. A teleszkóp október 12-én hajón érkezett meg Francia Guyanába egy speciálisan átalakított konténerben. A fejlesztő hónapokat töltött azzal, hogy a megfelelő módon összehajtogassák a teleszkópot, mielőtt konténerbe csomagolták. Kicsomagolni azonban teljesen nem fogják. A mérnökök a Guyana űrközpontban az elkövetkezendő hetekben azzal lesznek elfoglalva, hogy egy hordozórakéta tetejére szereljék az eszközt. Ha a kilövés sikeres, az indítás után 30 perccel az összehajtott teleszkóp elkezdi magát széthajtogatni, s mire eléri a Földtől durván 1,5 millió kilométerre lévő pályáját, a 6,5 méteres főnaptükör nyitott pozícióban áll majd. Az infravörös tartományban működő eszköz innen vizsgálja majd az űrt, segítségével lényegében visszanézhet majd az emberiség a múltba, ugyanis a teleszkóp átlát a kozmikus poron, és eddig elérhetetlen távolságban levő égitestek fényét is képes lesz érzékelni. És ennyi fért mai műsorunkba. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha gondolják, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Kecskés Ákos. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!